hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Új műsorunk, az Otthonunk Európa mutatkozik be a következő percekben. Nagy Károly összeállítását hallják.
Rendkívül hosszú és sokszor több lépcsős a döntéshozatal. Az Otthonunk Európában összefoglalóiban megpróbáljuk ezt önökhöz egy kicsit közelebb hozni. Interjúk, összefoglalók, érdekességek, minden, ami az Európai Parlamentben vagy azt érintően történik, és talán a hazai média palettáról egy kicsit hiányzik. Kezdünk!
Otthonunk Európa.
A képviselők elutasították a Frontex, vagyis az Európai Határ és Parti Őrség és az Európai Tanács 2020-as elszámolását is, elfogadták ugyanakkor az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságét. És akkor a részletek. Az Európai Parlamenti képviselők, a Frontex ügynöksége, az Unió csalás elleni irodája az OLAF egyik jelentésének megjelenését követően 2022. április 28-án lemondott korábbi Frontex ügyvezető igazgató idején elkövetett súlyos visszaélések és egyéb szabálytalanságok nagyságrendje miatt bírálták a Frontex ügynökséget, amely állításunk szerint nem védte a menekültek vagy menedékkérők alapvető jogait, és híradások szerint 2020 márciusa és 2021 szeptembere között legalább 957 menekült illegális visszatoloncolásában vett részt, állítja az Európai Parlament. A képviselők megdöbbenésüknek adtak hangot egy Frontex alkalmazott állítólagos szexuális zaklatással kapcsolatos öngyilkossága miatt is. 17 ilyen zaklatási esetről tudnak, 15-öt további vizsgálat nélkül lezártak. Az Európai Parlament ugyanakkor üdvözölte, hogy júliusban új ideiglenes Frontex igazgatót neveztek ki, a hibák kijavítása elindult vagy tervben van, és az alapvető jogok kezelése terén is előrelépés tapasztalható. Mint ahogy már említettem, a parlament egy másik szavazás során jóváhagyta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elszámolását, ez még májusról maradt a törvényhozókra. Ugyanakkor elutasították idén is az Európai Tanács mentesítését azért, mert az megtagadja az együttműködést. Itt leginkább arról van szó, hogy a parlament ellenőrizné az Európai Tanács költéseinek törvényességét és szabályosságát, illetve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, de ezt nem tudják megtenni. Vita volt a parlamentben arról is, hogy milyen hatásai lehetnek majd az ukrajnai háborúnak az energiaárakra, amelyek már eddig is jócskán elszabadultak és jelentős inflációt okoztak a 27 tagállamban. Paolo Gentiloni gazdasági ügyekért felelős biztos felszólalásából következik egy részlet, hogy az európai pénzek egy részét a megugró energiaárak kezelésére tervezi felhasználni az Európai Bizottság.
So we need to react to support.
Reagálnunk kell, támogatásokat kidolgoznunk, de tartózkodnunk kell attól, hogy ezek a támogatások aláássák az európai monetáris politikai erőfeszítéseket. Az infláció csökkentése közös érdekünk, ebben pedig az egyik legfontosabb, hogy a háztartások sebezhetőek. Szóval az együttműködés nemzetközileg nem lesz majd könnyű, de szükségünk van a monetáris politika döntéseire, és különösképpen az Európai Központi Bank döntéseire, de ez az ő hatáskörük. Szükség van a mi költségvetési döntéseinkre is, mert így lesz teljes az erre adott pénzügyi reakció, de nem egymással versengő, figyelmeztetett Paolo Gentiloni, gazdasági ügyekért felelős biztos. Az Európai Parlament sürgeti a tagállamokat, hogy engedélyezzék Bulgária és Románia csatlakozását az Európán belüli szabad mozgást lehetővé tevő schengeni övezethez. A képviselők megjegyzik, hogy annak ellenére nem hozott még döntést erről az Európai Tanács, hogy Bulgária és Románia már rég teljesítette az előírt feltételeket.
Otthonunk Európa.
Közben elindult az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának fejlesztéséről szóló vita. Az európai parlamenti képviselők azt kérik, hogy 60 kilométerenként létesítsenek elektromos töltőállomásokat, és korlátozzák a hajók üvegházhatású gázkibocsátását. Újhely Istvánnal, a Közlekedés és Idegenforgalmi Bizottság alelnökével beszélgettem erről. Aki mondjuk figyeli azt, hogy környezetvédelmi szempontból milyen dolgokat tervez az Európai Unió, az például tudja, hogy van egy 2030-as csomag, amikor körülbelül olyan 55%-kal kéne a kibocsátást csökkenteni, de azt is, hogy azért például a közúti közlekedés terén számos dolgot kéne még megtenni, hogy akár a hibrid, akár az elektromos autók jobban tudják feltölteni ezeket az autókat. Miről tárgyal most az Európai Parlament, ami esetlegesen pár év múlva már az utakon könnyítheti az ilyen autóknak az utántöltését?
Hosszú évek óta küzd azon Európa, hogy minél többen használjanak és tudjanak használni alternatív üzemanyagú közlekedési eszközöket, és itt nem csak a személyi közlekedésről van szó, közúti közlekedésről, hanem akár a tengeri közlekedésről, folyami közlekedésről, vagy éppen sok helyen most már a repülőgépeknek az átállása is szóba kerül. Amiről most tárgyalunk, az egy olyan előterjesztésünk, amelyben szeretnénk, hogyha sokkal komolyabb lefedettsége lenne, akár bármelyik alternatív üzemanyag hozzáférésnek Európában, például célkitűzés. És az, hogy 60 kilométerenként a fő közlekedési útvonalakon Európa minden részében legyen elektromos töltési lehetősége a kocsiknak.
Ez dátummal kiegészítve, tehát van ennek egy meghatározott időpontja, hogy mikorra kéne ezt elérni?
Még ugye zajlik a tárgyalás, de a következő években szeretnénk, hogyha ez megvalósulna. Ráadásul eddig csak egy irányelvünk volt, most sokkal inkább egy kötelező rendeletben, egy direktívában gondolkodik az Európai Unió, hogy a tagállamok ezt végrehajtsák, ezt a javaslatot. De itt nem csak az elektromos meghajtású gépkocsikról beszélünk, hanem több más kérdés is szóba kerül, a hidrogén, a hibridek, sok minden más. A lényeg az, amit mindannyian tapasztalunk, hiába vásárol valaki, vagy szeretne használni például elektromos gépkocsit, hogyha egyszerűen egy városon belül sem, nem, hogy a vidéken sikerülne autópályák mentén is akár folyamatosan tölteni. Ezt kell tudjuk elérni, ennek részben finanszírozási kérdése van, részben pedig a tagállamok számára kötelezőt kell tenni, hogy hagyják végre ezt a rendeletet. Ezen vagyunk, a bizottságunk már döntött róla, most a parlamenten a sor.
Említette többször visszatérjen a tenger, illetve a folyami hajó közlekedést is, és itt is terve van véve kibocsátás csökkentés. Itt milyen eszközökkel lehetne megoldani? Gondolom én leginkább hajó mérettől függően itt az elektromos meghajtás az kevésbé kerül szóba. Mi lehet helyette esetlegesen?
Zajlik a nézőn az iparági lobby is, nagyon komoly innovatív megoldásokon kísérleteznek mind a nagy tengerjárók, mind pedig a légiközlekedés kapcsán. A lényeg az, hogy 2050-ig elérik a klíma semlegességet, ami nem egy elvi cél, hanem nagyon is gyakorlati a gyermekeink, az unokáink jövője szempontjából. Muszáj, hogy megtegyünk minden lépést. Sajátos helyzetben vagyok, hiszen egyszerre vagyok a közlekedési bizottságnak az egyik vezetője az Európai Parlamentben, másik bizottságon pedig a környezetvédelmi bizottság, és ez azt is jelenti, hogy egyszerre kell gondolkozzak a közlekedés működőképességében, az alternatív közlekedési módoknak és üzemanyagoknak a megtalálásában, miközben nyilvánvalóan a legfőbb cél az ipar a közlekedésünk mellett maga a környezetünk védelme.
Alternatívaként itt már egy fél mondatban említette talán a hidrogént, a hidrogén kerülhet még előtérbe, tehát akár nagyobb teherhajóknál, akár mondjuk a közúti szállításnál?
Sok cég dolgozik ezeken a megoldásokon. Most első körben arról hozunk döntést, hogy a tengeri járművek, akkor, hogyha egyébként dokkolnak, hogyha a szárazföld még kikötnek, akkor megfelelő módon alternatív üzemanyagokhoz tudjanak jutni, illetve rá tudjanak kapcsolódni ezeknek a töltőállomásoknak a rendszerére. Nyilván meg kell különböztessünk egy kisméretű hajót, csónakot, halászt, vagy más tevékenységet folytató járművet, és mondjuk egy hatalmas tankert, vagy egy óriás cruise line. Mindenki azon dolgozik, hogy az európai klímasemlegességnek meg tudjon felelni. Az a feladat, hogy nyilván akkor dobjunk bárkit is a mély vízbe, ha már tud úszni, tehát emiatt iparágak, közlekedési módok ne szűnjenek meg, tehát a döntések észszerűek, logikusak legyenek, és ne csak aggalkozó jellegűek.
Mindeközben ráadásul zajlik egy orosz-ukrán háború, aminek van egy energia vonulata is, és földgáz ügyben nagyon-nagyon sebezhető az Európai Unió. Számos kikötőben lehet arról hallani, hogy LNG terminálokat építenek, Németországban csak idén kettőt fognak átadni, de összesen azt hiszem hetet terveznek, de számos más európai kikötőben is. Ez, vagy az ilyen jellegű intézkedések nem kerülnek majd szembe az uniónak a kibocsátási törekvéseivel?
Nyilván akkor, amikor az európai zöld megállapodást, az European Green Deal-t megfogalmazta az Európai Unió, akkor nem kellett gondolkodjunk egy ilyen tragikus orosz agresszióban, és az ezzel párhuzamosan kéz a kézben járó energia zsarolásban és háborúban, amit Putyin folytat Európával szemben. De mára egy fél év elteltével azt mondható, hogy Európa nagy része felgyorsította az orosz fosszilis energiától való leválást, mind gyorsaságban, mind pedig biztonságban, harmadrészt pedig alternatív erőforrások felkutatásában. Ez a dolga Magyarországnak is. Nyilván mi más helyzetben vagyunk, mint egy Oroszországtól távolabb lévő tengeri kikötőkkel rendelkező ország, de amikor nagyunknak is azt kellene megtenni, amit elvár szerintem a jövő nemzedéke, hogy függetlené váljunk. Ez egyszerre szolgálja egyébként a gazdasági zsarolhatatlanságunkat, függetlenségünket, és közben pedig jó tesz a zöldülésnek, a környezetvédelemnek, hogy itt a következő egy-két év milyen nehézségekkel jár, azt én nem vagyok szakember felbecsülni, nem tudom, de bízom azok számításaiban, akik az Európai Unióban ezt az iparágat vezetik, és ezt a politikát viszik.
Nagy Károly Újhelyi István európai parlamenti képviselőt kérdezte, ezzel véget ért a hétvégi menetrend és az Otthonunk Európa műsor bemutatkozó adása. Maradjanak velünk, mert a hírek után a Special Edition című műsorunk következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A legtöbb szervezet ma már projektgyárakat üzemeltet. Akár 100 felett is lehet egy szervezeten belül a projektek száma, és ez sokszor kihívás elé állítja a vállalatokat. Egyszerre kell figyelni az idő és költséghatékonyságra, ebben pedig nagy segítség lehet a folyton frissülő és gyakorlatias módszertanok alkalmazása. Fodor Andreát, a Project Coach Consulting Kft. Ügyvezetőjét és Bálint Violetta vezető tanácsadót Nyúl Zsuzsa kérdezte.
Hogyan lehet segíteni a belső üzleti folyamatokat, hogyan lehet ezeket támogatni?
Ez napjainkban egyre nagyobb kihívást jelent a cégeknek, hogy a korábbi projektmódszertanok azok egy-egy nagyobb projektre lettek kialakítva, nyilván folyamatosan fejlesztgetik őket, de a legtöbb szervezetben ma már projektgyárat üzemeltetünk. Tehát nem ritka az, hogy 40-60, illetve hogyha a kisebb projektszerű feladatokat is belevesszük, akkor bőven 100 fölött van egy szervezetnél folyó projekteknek a száma, ami nagyon nagy kihívást jelent. Minden egyes projekt változásokat generál a meglévő üzleti folyamatokban. Iszonyúan felgyorsult a világ. Nagyon-nagyon gyorsan kell reagálni ezekre a változásokra, és pillanatok alatt be kell építeni a módszertanokba. Tehát folyamatosan figyelemmel kell kísérni ezeket a változásokat. Emiatt a hosszú projektek már nem tarthatók. Arra kell törekedni, hogy minél rövidebb projektek legyenek, ezek minél inkább üzleti eredményességet biztosítsanak, és minél rövidebb implementációt kell biztosítani ahhoz, hogy ezek a változások még menedzselhetőek legyenek.
Ezáltal már nem is csak a projektekkel, mint folyamatokkal kell, hogy foglalkozzunk, hanem már elég kell nyúlnunk az igénymenedzsment területére, ott kell elkezdeni ezt a fajta változtatást. Ne óriási igények szülessenek, kiszűrjék azokat, amiknek nincsen igazából nagy hozzáadott értékük, az üzletet nem viszik előbbre, illetve nem kézenfogható időtávon belül teremtik meg azt az üzleti értéket, amire szüksége van a vállalatnak. Tehát már a projektmenedzsment módszertan, vagy portfólió menedzsment módszertan, az már nem a projektekkel foglalkozik mindössze, hanem az igénymenedzsmenttel is. Tehát nem csak, hogy nagyon gyorsan változzanak a projektek, hanem egyszerűen szélesedik az egész spektrum, amit le kell tudnia kezelni egy vállalatnak, és szisztematikusan kell tudnia kezelni.
Igazából, amikor a módszertanról beszélünk, itt nem egy módszertanról beszélünk, hanem több az utóbbi időben kialakult szakmának a módszertanáról, és annak összehangolásáról beszélünk. Ilyen a VIO által is említett projektportfólió menedzsment módszertan, ami a projektek elindítását, döntéseket, monitorolását és megvalósítását figyelemmel kísérő módszertan. Ebben kell, hogy illeszkedjen a projektmenedzsment módszertan, és az üzleti elemzői módszertan, illetve a tesztelői módszertan, és ezeknek összhangban kell működnie egymással. Az a tapasztalatunk, sajnos, hogy amikor felmérik egy cégnél, hogy az adott igénynek a megoldásával kapcsolatban milyen követelményeik vannak, mit szeretnének, akkor az ott elmondottaknak körülbelül az 50, de néha akár 70%-a is nem közvetlenül kapcsolódik a megoldandó üzleti problémához. És a mi módszertanunkban, ami elsősorban egy üzleti elemzési és követelménymenedzsment módszertan, arra helyezzük a hangsúlyt, hogy ezeket az oda nem való követelményeket kiszűrjük, értékelemezzük a követelményeket, és ez alapján megmondjuk, hogy mi az, amivel érdemes foglalkozni, mi az, amivel nem. Vagy néha az is előfordul, hogy azt mondjuk, hogy ezzel érdemes először foglalkozni.
Így kerül már a folyamat elejére igazából az üzletem elemzői szakma, ami korábban csak tényleg a projekten belül foglalkoztak vele, de azáltal, hogy ki kell elemezni magukat az igényeket, ami az üzlet fejéből csak úgy kipattan néha, hogy ott tényleg meg is találják, hogy mi lenne a lényeg, mi az, amivel tényleg foglalkozni kell, az már tényleg egy külön szakmát jelent a mai világban, hogy ezt el tudják végezni.
Hogy látjátok egyébként, hogy a mostani gazdasági szituáció, ugye mindig reagálunk valamire, mert nem csak a világ változik, hanem nyilván a gazdasági környezet is körülöttünk. Mennyire tette most a cégeket abba az irányba, hogy lépéskényszerben vannak, csomó költség átgondolásával, vagy a költségvetés újratervezésével. Adott esetben szükségük van arra, hogy a projektek megvalósításánál egy nagyon-nagyon jó tervezhetőséget, és ezáltal idő- és költséghatékonyságot építsenek fel.
Az a tapasztalatom, hogy az elmúlt 2 évben ez háttérbe szorult. Tehát a Covid beköszöntével olyan nagy mértékben megnőtt az igény a digitalizáció iránt, hogy igazából tűzoltó üzemmódban működött minden cég. Most viszont talán, ha nem jön az új kihívás, bár én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan kényszert fog jelenteni, hogy muszáj ezzel foglalkozni, mert muszáj rendezni az erőforrásokat, muszáj rendezni, hogy átlátható legyen ez a fajta működés. Tehát tudunk, egy milliárdok mennek itt ki, hogy nem lehet tudni, hogy a folyamat melyik részén vannak veszteségek. Tehát ahhoz, hogy ez áttekinthető legyen, ahhoz, hogy ez kontrollálható legyen, muszáj mindenkinek egy olyan módszertanban gondolkoznia, ahol ez egyértelműen látszik, ahol megvannak a mérföldkövek, amik között elemezhető ez a folyamat, és meg lehet mondani, hogy hol kell belenyúlni a rendszerbe ahhoz, hol vannak a legnagyobb hibák, hogy ez a folyamat gazdaságosabbá tehető legyen, gyorsabbá tehető legyen, és erőforrás kimélőbbé, mert a legutóbbi időkben ugye ez a legnagyobb kihívás, hogy sokkal több igény van, mint megvalósítási erőforrás. A túlterheltség nagy része az abból fakad, hogy a cégek sokkal több projektet, feladatot indítanak, mint amennyi kapacitásuk van, és folyamatos emiatt a tűzoltás, az újra priorizálás, és emiatt nagyon sok energia kerül rosszul felhasználásra és elvesztegetésre. A másik probléma az a döntések megszületésének az időpontja. Tehát, hogy nagyon sokszor későn nagyon-nagyon részletes információk ból születnek döntések, nagyon erőforrást pazarol, nagyon sok erőforrást íget.
Mindig tudjuk, hogy egy válság idején azért gyorsan hozzányúlnak a képzési keretekhez, de azért, hogy megtartsák az erőforrásokat, valamit adni kell. Nem biztos, hogy fizetésbe tudják megtartani az embereket, vagy le tudják követni akár azt a mértékű inflációt, de az, hogy ők értékesebbé váljanak, az mindig egy nagyon fontos a munkavállalók számára. És munka lesz, mindegy, hogy költséghatékonyság van, vagy folyamatracionalizálás, mivel hogy informatikával támogatottak az üzleti folyamatok, emiatt az informatikai fejlesztések azok szerintem menni fognak.
A digitalizációs kényszer van abban az értelemben, ahogy Vio is említette, hogy már teljesen digitalizáltak és automatizáltak a folyamatok a legtöbb cégnél. A teljesen alatt azt értem, hogy majdnem minden munkafolyamat valamilyen mértékben informatikával támogatott, és ezeket fejleszteni kell. Most az ok változik. Konjunktúra esetén ugye minden cég az ügyfélelégedettség növelésére törekszik, és azért próbálja javítani, gyorsítani a folyamatait. Amikor egy válság helyzetbe megyünk be, akkor a cél az változik, mert ott a költséghatékonyság kerül előtérbe. Mostanában már ugye a hiányzó munkaerőknek a pótlása, tehát a robotizálás, az azért egy nagyon-nagyon fontos téma, mert nincs elég munkaerő, nincs elég olyan ember, aki végrehajtsa ezeket a folyamatokat, még drágán sem, tehát muszáj a cégeknek automatizálni. Az fog előnybe kerülni, aki jobban használja fel az erőforrásait, aki tényleg a megteremtett üzleti értéket fogja szem előtt tartani, és azt szerint hozza meg a döntéseit, és időben le tudja szállítani azt, amit vállal. Honlapunkon minden információ megtalálható a www.projektcoach.hu oldalon.
Fodor Andreát, a Projekt Coach Consulting Kft. Ügyvezetőjét és Bálint Violetta vezető tanácsadót hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.